szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Mai témánknak a címe a törvény, mint a cselekedeteink mércéje Isten ítéletében. Jakab apostol leveléből szeretném elmélkedésünk alapgondolatát olvasni a második fejezet 10. versétől kezdődően. Tehát Jakab apostol második fejezetében a 10. verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Így hangzik az ige. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodsz, de ölsz, törvényszegővé lettél. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, avagy megtarthatja-e őt a hite? Idáig az ige. A Szentírásban elég határozott üzenetként hirdetődik meg az, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelenni Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint e testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. Jakab apostol viszont azt is világossá teszi, hogy ebben az ítéletben tulajdonképpen a törvény fogja megítélni a cselekedeteinket, Isten a törvény alapján, az erkölcsi, az örök erkölcsi törvény alapján fog megítélni. És nem csak a cselekedeteinket, hanem a kimondott szavainkat is. Ezért az apostol így fogalmaz, hogy úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. És ebben az ítéletben semmit sem tudunk elrejteni az Isten ítélete elől, hiszen ő a szívünk indítékait is ismeri, és felszínre is fogja hozni, és meg is fogja ítélni. Prédikátor könyvének a 12. fejezetében és a 16. versben olvashatunk olyat, hogy minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Az elítéltetésünkhöz elég az is, hogyha a törvénynek csak egyetlen pontját nem tartjuk meg. Ugye így olvastuk Jakab apostol levelében. Ebben az esetben Isten úgy tekint ránk, mintha egyet se tartottunk volna meg. Hogyan lehetséges ez? Nagyon sokszor beszélgettem már emberekkel, akik kifogásolták a Bibliának ezt a versét. Mi az, hogy akkor az egész ellen vétkezik, mikor csak egyet rontott meg? De erre az a válasz, hogy aki egy ellen vétkezik, tulajdonképpen az egész törvénynek a szellemiségével fordul szembe. A törvénynek ugyanis a szeretet az alapelve. És ha egy ember egyetlen ponton fordul szembe a szeretettel, akkor ténylegesen magával a szeretettel, azaz Istennel fordult szembe. És ilyen vonatkozásban mondja ki Jakab apostol, annyi, mintha az egészet megrontotta volna. Mert a legfőbb alapelvet törte meg. A legfőbb alapelvel fordult szembe. És azzal, ha egy ember hozzájárul a törvény előírásának a megszegéséhez, a szabad akarati döntését adja egy ilyen cselekedethez, tulajdonképpen Sátán uralma alá helyezi magát. Az Isten elleni lázadás oldalára áll át. Ezért fogalmaz így a Szentírás. Isten tudja azt is, hogy a bűn hatalma miatt a cselekedeteink önmagukban nem mindig tudják hűen kifejezni az embernek az igazi lényét. Ezért Isten nem csupán a külső cselekedeteink alapján ítél meg bennünket, hanem a szív belső indítékait, szándékait vizsgálja Isten, hogy mi zajlik le belül a szívünkben a cselekmény pillanatában. Mert az Isten nem azt nézi, amit az ember, olvashatjuk Sámuel könyvében, az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Mi egymást annak alapján ítéljük meg, mit tett, hogy él. tehát a külső megnyilatkozásokat. A Biblia azonban hozzáteszi ehhez a gondolathoz, hogy Isten nem ezt nézi, hanem Isten azt nézi, ami a szívben van. Klasszikus példája ennek Jézusnak az a tanítása, amit a hegyi beszéd alkalmával mondott el, ha valaki gonosz kívánsággal tekint a másikra, vétkezett azzal a szívében. Nem történt semmi. Semmilyen cselekedet nem lett végrehajtva a másik ember által látható módon. De a szívben lezajlott valami. Ez az ember a szívében Isten szerint elkövette azt a cselekedetet. Isten tehát tulajdonképpen figyelembe veszi és bűnnek ítéli azt is, amikor tényleges cselekmény nem történik. Ugyanakkor ezzel pontosan az ellenkező oldalon nem tulajdonítja nekünk azt az elkövetett bűnt, amit csupán gyengeségből vagy erőtelenségből követtünk el. Miközben végrehajtottuk. Megtörtént a cselekmény. De nem azért, mert a szívem vágyával ezt szeretném tenni. Pál apostol a Róma beliekhez írott levélben elmondja, én az Isten törvényében gyönyörködök a szívem szerint. És szenvedek attól, hogy olyan dolgot teszek még, ami már nincs az akaratommal összhangban. Már gyűlölöm ezt a dolgot. Már meg akarok szabadulni tőle. De mégis megtettem. És azt mondja a Szentírás, akkor nem te tetted. Nem én az ember, hanem csak a bennem lakozó bűn. Mert én már az akaratomat nem adtam hozzá. Én már le akarom győzni, el akarom hagyni, a hátam mögött szeretném tudni. De még erőtelen vagyok, és még maga alá gyűrt ez. Az Isten azonban ezt nem tulajdonítja már nekem. Nincs benne az akaratom. A Szentírás másik határozott üzenete viszont, mintha ellent mondana ezeknek az előzőeknek, hogy Isten ugyanis arról beszélt, ugye Jakab apostol a levelében, úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Ezzel, mintha pont szembefordulna Pál, és ő pedig azt mondja, kegyelemből tartattok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mintha a két üzenet teljesen ellent mondana egymásnak. És éppen ezért is kell foglalkoznunk, hiszen a kettő között egy csodálatos harmónia van, és egyik sem mond ellent a másiknak, csak megfelelően kell tudnunk a helyén érteni ezeket a kijelentéseket. Amikor Pál arról beszél, hogy kegyelemből tartatunk meg, nem cselekedetekből, hanem Isten ajándékaként, akkor ezzel tulajdonképpen csak azt akarja mondani, hogy a cselekedeteink nem minősülnek érdemszerző cselekedetnek az ítéletben. Nem azért nyerek örök életet és üdvösséget, mert én olyan tökéletes életet tudok élni. Az üdvösséget minden ember csak kegyelemből nyeri el, cselekedetek nélkül, Isten ajándékaként. Ezért imádkozik Pál apostol úgy, amiről egy alkalommal egészen részletesen szóltam, a Filippi levelében írja Pál ezt, találtassam ő benne, azaz Krisztusban, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Nem úgy akarok megállni az Isten előtt, mintha nekem volna olyan érdemszerző cselekedetem, ami engem feljogosít az örök életre, és méltóvá tesz az Isten ítéletében való megálláshoz. Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. Mindezek után felvetődik tehát az a kérdés, hogy mi az igazság akkor? Megítéli Isten a cselekedeteinket, vagy nem ítéli meg? Jelentőségük van a cselekedeteinknek az Isten ítéletében, vagy nincs? Egyáltalán mit ítél meg Isten akkor? Ha én kegyelemből tartatok meg, és nem a cselekedeteim alapján, akkor mit ítél az Isten? Mert azt tudjuk, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt. De akkor mi ítéltetik meg? Van-e egyáltalán valamilyen kapcsolat az üdvösségünk és a törvény szerinti cselekedeteink között a megítéltetés alkalmával? Na ezek olyan kérdések, amire valamilyen választ kell keresünk. Hiszen úgy kell készülnünk az Isten előtt való megállásra. Pál apostol a Rómabeliekhez írott levél 8. fejezetének első versében kezdi el ennek egy kicsit az elemzését. A 8. fejezet első versében a rómaiakhoz írott levélben azt mondja az apostol, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Azonban itt is felvetődik a kérdés, hogy de miért nincsen kárhoztatásuk ezeknek, akik Krisztus Jézusban vannak? Mit jelent az ítéletben az a tény, hogy én Jézus Krisztusban vagyok, vagy nem? Ez a körülmény mindenek előtt egy jogi helyzetet teremt számunkra Isten ítéletében. Jézusban lenni azt jelenti, hogy helyet cseréltem Jézussal. Ő teljesen az én helyembe állt, és most hadd mondjam így ki, Háló Sándor helyett, az én nevem alatt halt meg a Golgota keresztjén. És a te neved alatt halt meg a Golgota keresztjén. És ez a helycsere azt is jelenti, hogy én pedig az ő helyébe álltam, és ettől kezdve, amikor én őt elfogadom személyes megváltómnak, akkor én benne vagyok. Az ő neve alatt élem az életemet. Ezért a Biblia attól a pillanattól, amikor Jézust elfogadom személyes megváltómnak, az Isten fiának tekint bennünket. Mert Jézus az Isten fia. De mi helyet cseréltünk vele. És az ő személyisége alá kerültünk. Benne, Isten előtt mi az Isten fiai vagyunk. Ezért úgy mehetünk az ítéletre, mintha mi éltük volna azt az életet, amit Jézus élt az alatt a 30 év alatt. Ezért Jézussal helyet cserélve, hadd idézzem János apostol szavát, amit az első levelének 4. fejezetében ír, hogy nincsen félelem azért már bennünk. Bizodalmunk van az ítélet napjához. A szeretet kiűzi belőlünk a félelmet. Jézusban élve, Jézust elfogadva személyes megváltónknak, már bizodalommal megyünk az ítélő szék elé. Már nem félünk az Istennel való találkozástól. És itt megint hadd mondjam ki, nem azért, mert olyan tökéletes a mi életünk, nem azért, mert olyan tökéletes cselekedeteket tudunk felmutatni, hanem azért, mert Jézusban elrejtve mehetünk oda. És Jézus élete tökéletes élet. És ő benne semmilyen bűn nem találtatott. És ő ezt az életét tulajdonítja nekünk. Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvében, Krisztussal úgy bántak, ahogyan mi megérdemelnénk, azért, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet ő érdemelt volna. Elítélték őt a mi bűneinkért, amelyben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az ő igaz élete által, amelyben viszont nekünk nem volt semmi részünk. Elszenvedte helyettünk a mi halálunkat, hogy mi elnyerhessük az ő életét. Ezért nem azon kell aggódnunk, hogy Isten mit gondol rólunk, hanem azon, hogy mit gondol Krisztusról, a mi helyettesünkről. Így érthetjük meg, hogy miért is mondja János azt, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Mert nekünk csak arra kell gondolni, hogy Isten az ítéletben mit gondol Jézusról. Milyen volt az ő élete. És mivel róla tudjuk, hogy ő tökéletes életet élt, és ezt nekünk tulajdonítja, ezért ebbe az életbe elrejtve én bizodalommal megyek az ítéletre. És nincs félelem. Zakariás próféta könyvében találjuk leírva azt, hogy miként történik a megítéltetésünk az Isten ítélete alkalmával. Zakariás könyvéből hadd olvassam fel ezt a részt. Zakariás könyvének 3. fejezetéből az első 4 verset. Így hangzik az ige. Azután megmutatál nékem Józsuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondá az Úr Sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és ott állt az angyal előtt, és szólt és mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondá, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Ahogy olvastuk is ebből a bemutatásból, ebben az ítéletben ott van mindenek előtt az Úrnak angyala, aki nem más, mint Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, és közben járunk, aki mindig kész védelmébe venni a bűnbánó és megtérni vágyó bűnösöket. Másrészt ugye ott van Józsua és a barátai, és ha a fejezetet később olvassuk, akkor maga Zakariás próféta beszél így róla, hogy ezek jelképes férfiak, azaz Isten népének jelképeként állnak ebben a bemutatásban, a mindenkori Isten gyermekeit szimbolizálják, akiknek meg kell állni az Úr előtt, és természetesen ebben az ítéletben ott van az elmaradhatatlan társunk, Sátán, a vádoló, aki azért áll mellettünk, hogy vádoljon bennünket, őrködjön afelett, hogy még csak véletlenül sem maradjon rejtve semmilyen bűn, amit mi elkövettünk. Minden előr jöjjön az ítéletben. Vannak még ott ebben az ítéletben szolgáló lények, akik az Úr angyalának a parancsait hajtják végre. Dániel próféta erről úgy ír az ő könyvében, ezek nagyon sokan vannak. Ezerszer ezeren, meg tízezerszer tízezeren állának ott, hogy szolgáljanak az Istennek ebben az ítéletben. Nagyon érdekes, ahogy leírja Zakariás ezt az eseményt, amikor Sátán vádolja Józsuát és a mellette állókat, akkor Józsua nem tud szólni semmit. Egy hangot se hoz fel a mentségére. Miért? Nem tud. Mert igaza van. Mert azokat a bűnöket sorolja fel Sátán, amiket ő valóban elkövetett, amivel vétkezett az Isten törvénye ellen. Viszont az Isten kegyelme az, hogy ebben az ítéletben nem csak a vádoló áll mellettünk, hanem az Úr angyala is, a közben járó, a mi védőnk, azaz Jézus Krisztus. És védelmét nem úgy adja, hogy megpróbálja bebizonyítani védenceinek az ártatlanságát, hiszen ez lehetetlen. Sátán ugyanis nem rágalmazóként állott, hanem vádolóként. És hogy miért használom ezt a két megkülönböztetést, ugye a rágalmazás alatt sokszor valótlan dolgokra próbál hivatkozni az ember, a vádolás viszont a megtörtént eseményeket tárja fel. Ahogy a bűn megfertőzi és beszennyezi a jellemünket, úgy jelképezi Józsuának a ruhája a bűnnel szennyezett lelkünket. Ézsaiás próféta beszél erről könyvének 64. fejezetében és ott az 5. versben, hogy mindnyájan olyanok vagyunk Isten előtt, az ő színe előtt, mint a tisztátalanok, mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Ezért minden olyan cselekedetet, amelyet a saját igazságunkként tudnánk felmutatni az Isten előtt, ahhoz az Isten szemébe valahol bűntapad. Nem tudunk felmutatni olyan érdemszerző cselekedeteket, amik méltókká tennének az ítéletben. Ezért a vádakkal szemben tehetetlen bűnös egyszer csak azt hallja az Úr angyalától, a közben járótól, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Szinte azt is mondhatnánk, hogy a parancsok sorozatát hallja. És azzal kezdődik, hogy először is elhallgattatja a vádolót. Azt mondja neki, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Miért? Ebbe egy kicsit benne van, ha a Szentírás egészét tanulmányozzuk, ebben a rövid kijelentésben benne van az, hogy azért kell téged megdorgálni, hiszen azok a bűnök, amiket előhoztál, te voltál a szerzője. Tőled származik, te voltál a szülőatya, ez az ember csak áldozata annak, amit te átadtál neki, amire te csábítottad, amire rávetted. De az igazi okozója te vagy. Ezért a dorgálás te feléd kell, hogy forduljon, és az ítélet. Hasonlóképpen történik ez alkalommal is, minden ember megítélése alkalmával, mint amit Jézus a gyakorlatban bemutatott, amikor a bűnös nőt elé vezették. Azt a nőt, akit tetten kaptak. Amit olyan cselekedetet követett el, amit nem tudott letagadni, hiszen rajta kapták. És a törvény szerint meg kell kövezni halálra őt. De Jézus a vádolókat különös módon hallgattatja el, és fordítja meg az ítéletnek a menetét. Nem azt mondja, hogy ez az asszony nem bűnös, hanem elkezd a porba írni. És ami történik, abból arra lehet következtetni, hogy Jézus nem mást írhatott oda a porba, mint ezeknek az embereknek a bűnét, akik ezt az asszonyt körbefogták, akik halálra akarták kövezni. És ebből lehet következtetni, hogy Jézus mit írt a porba, mert az eredmény az volt, hogy ezek az emberek egymás után otthagyták a tett színhelyét, és elsonfordáltak onnan, végül már csak az asszony maradt egyedül. Miért mentek el? Mert meglátták Jézus írása közben azt a bűnt, amivel ezt az asszonyt ők is belevitték ebbe a bűnbe. Amivel hozzájárultak ahhoz, hogy ez az asszony ide jusson. Csak erről szerettek volna megfeledkezni. Szerették volna ezt elhallgatni. Jézus azonban így hallgattatta el a vádolóit. Nem azt mondta, hogy ez az asszony nem bűnös, hanem azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki közöttetek nem bűnös. Aki nem bűnös abban, amivel most vádoljátok ezt az asszonyt. És Jézus ott a végső ítéletben ugyanígy hallgattatja el Sátánt. Aztán jön a másik parancs, amikor azt mondja az Úr angyala, vegyétek le a szennyes ruhákat. És ezzel a parancsával Jézus elvégzi a bűnösön azt, amit a bűnös a saját erejéből nem tud elvégezni. Nem tud megszabadulni a szennyes ruháitól. Nem tud elszakadni azoktól, amiket a múltban elkövetett. Nem tudja meg nem történtté tenni. Emlékeztek arra, amikor a hitáltali megigazulást definiáltuk. Hogy mi is a hitáltali megigazulás. Három pontba összegeztük, és azt mondtuk, hogy először is Isten műve, amit az ember nem maga tesz. Az Isten teszi érte. A másik, hogy porba hullatja az ember dicsőségét. Amíg ugyanis egy ember olyan kihúzott mellel tud megállni az Isten előtt, és a mellét veri, vagy a vállát veregeti, és hivalkodik azzal, hogy én törvény tekintetében fedhetetlen vagyok, mint ahogy Pál is mondta, meg a gazdag ifjú is, hogy hát én ezt megtartottam már ifjúságomtól fogva, hát akkor mi fogyatkozás van még bennem? Ha így áll valaki az Isten ítélő széke előtt, na azzal az Isten nem tud még mit kezdeni. De ha úgy áll ott, mint a vámszedő, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Amikor az ember már érzi, hogy attól, ami terheli a lelkét és a vállát, magától megszabadulni nem képes, csak az Isten tudja őt megszabadítani, na itt történik meg, hogy az énem, az én dicsőségem, az porba hullott az Isten előtt. És amikor ez megtörtént, ez a második lépés, akkor a harmadik lépésként Isten elvégzi azt az emberen és az emberért, amire a saját erejéből nem képes. És ez történik itt Zakariás leírásában. Vegyétek le róla a szennyes ruhát. Nem azt mondja ennek az embernek, Józsuának, hogy vesd le a szennyes ruhát, amiben vagy, hanem a mellette álló szolgatársaknak mondja, vegyétek le. Ő ugyanis nem képes ezt megtenni. nem képes a múltját elhagyni. Erre képtelen az ember. Nem tudja meg nem történtét enni. A harmadik parancsa pedig arra vonatkozik, hogy a szennyes ruháitól megtisztított bűnös egy másik ruhába legyen felöltöztetve, egy ünnepi ruhába. És szinte önkéntelenül következik a gondolat, hogyha a szennyes ruha az én bűnös, megfertőzött életemet jelképezi, hiszen azt mondja az Úr, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat, akkor ebből következik, hogy az ünnepi ruha, az a másik ruha, amibe fel lett öltöztetve, az nem lehet más, mint egy Istentől kapott bűntelen élet. És erről a ruháról beszél János apostol a Jelenések könyvének 19. fejezet 8. versében. Jelenések könyve 19. fejezetében, a 8. versben így találjuk írva, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedete. Első olvasatra még úgy átszoktunk siklani a lényegen, azonban én szeretném egy kicsit kiélezni azt, amit itt János megfogalmaz. Azt mondja, hogy a fehér gyolcs, amiben fel kell öltözni, az a szentek igazságos cselekedete. És valahogy ösztönösen az ember arra hajlik, hogy tehát akkor ezek az emberek már olyan cselekedeteket tudnak felmutatni, ami az Isten ítéletében már fehérnek látszik, azaz tisztának látszik, igaznak látszik. De van egy szó, vagy kettő szó. Adatott nekik. Nem ők követték el ezeket a cselekedeteket. Adatott nekik, hogy ebbe felöltözzenek. Ezek nem az ő cselekedeteik voltak eredetileg. De Isten úgy adja nekik, úgy tulajdonítja nekik, mintha ők követték volna el. És ez a hitáltali megigazulás lényege. Jézus Krisztussal, a megváltóval úgy helyet cserélni, hogy ő úgy hal meg a Golgotán én helyettem, mintha ő követte volna el azokat a bűnöket, amiket én követtem el. Én pedig úgy öltözhetek bele az ő bűntelen életébe, mintha én éltem volna azt az igaz életet, amit ő élt. Erről beszél János. Adatott nekik. Nem az övéké volt. De Isten úgy adta nekik, mintha az övéké lenne. Mintha ők élték volna meg ezeket a cselekedeteket. Jézus minden bűnbánó bűnöst szeretne felöltöztetni az ő igazságának fehér ruhájába. Azért, hogy Sátán ne vádolhassa többé őket a múlt bűneiért. Hogy bizakodva, reménnyel gondolhassanak arra a pillanatra, amikor meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. De akkor, amikor meg kell állni, mit is vizsgál Isten, és mit ítél meg? Ez még a másik kérdés. Ahogy már az előző bevezetőben is említettem, nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassunk azt szerint, amint a testben cselekedtünk. Jakab apostol pedig az alapigében úgy beszélt, hogy úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Azonban szeretném megemlíteni, hogy már az eddigiekből is valamilyen szinten kitűnt az, hogy Isten nem a bűnös cselekedeteinket fogja elővenni és vizsgálat tárgyává tenni teljesen az ítéletben. Hiszen Józsua példája is arról beszél, hogy nem Isten foglalkozott Józsua bűnével, szennyes ruhájával, múltjával, hanem ki? Sátán. Nem az Isten, nem Jézus, nem az Úr angyala. Sátán. Isten azzal kezdte a dolgot, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Vegyétek le róla mindazt, amiben Sátán bele tud kötni. Ugyanis ő egy tűzből kikapott üszög. Az utolsó pillanatban a bűnből kiemelt ember. Mielőtt megsemmisítette volna őt a tűz, Isten kiragadta őt, és megszabadította. vagyis vegyétek le a szennyes ruhát, mindentől szabadítsátok meg, ami Sátán számára hivatkozási alapot képez a vádoláshoz. Vegyétek le róla ezt. A következő lépésben viszont olyan helyzetet teremt Józsua számára az Úr angyala, amivel Sátán már nem tud mit kezdeni, és ettől teljesen tehetetlenné válik. Nagyon fontos figyelni arra a részlete, Jézus ekkor nem Istennel szemben áll az ember oldalára. Nem az Atyával szemben véd bennünket, hanem Sátánnal szemben véd bennünket. Sátán a vádoló. Ő az, aki a bűneinket próbálná a szemünkre vetni, és méltatlannak feltüntetni bennünket az örök életre. A Szentírás arról beszél, hogy az Atya úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Én másik helyen meg úgy olvassuk az igében, hogy Jézusban az Isten megbékéltette magával az egész világot. Nem csak ő nem haragszik, hanem még a világot is meg akarja békéltetni. És tulajdonképpen, amit az Úr angyala létrehoz körülményt ebben az ítéletben a bűnös számára, na ez az, amire Pál apostol is hivatkozik, amikor azt mondja, Uram, találtassam te benned, mint akinek nincsen saját igazságom. Miért? Mert minden igazságom szennyes ruha, és abban én nem tudok megállni az ítéletben. Én találtassam úgy a te ítéletedben, mint akinek nincsen igazságom a törvényből. De van igazságom, Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Ez az egyetlen dolog, amivel megállhatunk az Isten ítéletében. Ez az ítélet, testvéreim, egy nagyon speciális és rendhagyó módon, rendhagyó szempontok alapján lefolytatott eljárás. Az ítélkezés alapját ugyanis az élet könyve képezi. Azok ítéltetnek meg, akiknek a neve az élet könyvébe be van írva. Mit jelent az, hogy valakinek a neve az élet könyvébe be van írva? A Jelenések könyve azt mondja, hogy az élet könyve az a bárányé. És oda csak egy olyan embernek a neve kerül be, aki Istennek ama bárányát, azaz Jézus Krisztust elfogadta személyes megváltójának. Ebből következik, hogy ha valaki Jézus Istennek bárányát elfogadta személyes megváltónak, és a neve már az élet könyvébe benne van, akkor ez az ember Krisztusban van. Mert Krisztussal helyet cserélt. Ez az, amire Pál úgy hivatkozik a római levélben, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatása annak, aki Krisztus Jézusban van. Az az ember, aki azzal a döntésével, hogy Jézust elfogadta személyes megváltónak, ezzel a Krisztusban való állapotba lépett át. Átment a halálból az életbe. Mert akié a fiú, azé az élet. Ezért is szerepel a neve az élet könyvében. A Krisztusban maradásnak azonban két nagyon fontos feltétele van. Mert nem elég Krisztusba átkerülni, hanem meg is kell maradni. Ezért a Szentírás szinte tele van ezzel a kifejezéssel, amit Jézus fogalmaz meg először a szőlő tőkéről szóló példázatában, hogy maradjatok én bennem. És attól kezdve szinte refrénszerűen található az apostolok üzenetében a Krisztusban maradásnak a gondolata. Ahogy említettem is, a Krisztusban maradásnak két nagyon lényeges feltétele van, ami fontos tényezőnek számít ebben az ítéletben. Az egyik az, az ítéletre kerülő bűnös, az milyen módon követte el a bűnt, hogyan viszonyult hozzá, amikor elkövette. A Biblia definíciója ugyanis a bűnről az, a bűn pedig a törvénytelenség. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, mit ért a Biblia ezen, hogy törvénytelen? Nem azt jelenti, hogy vétkezik a törvény ellen, hanem nem ismeri el. Pontosan, ez a kulcsa ennek a gondolatnak. Nincs fölötte, nem ismeri el azt a tényt, hogy ő felette ez a törvény van. Törvény nélkül akar élni. Természetesen ez a törvénytelen állapot, törvény nélküli állapot, ez különböző dimenziókban lehet jelen egy embernek az életében, viszont Isten a mi szempontunkat úgy veszi sokszor figyelembe, hogy én csak erőtelenségből követtem el a bűnt, vagy szembefordultam vele. Sátán törvénytelenül akart élni, törvény nélkül. Ő azt mondta, hogy nincs szükség az Isten törvényére. És nagyon sokszor embereket erre próbál rávenni, hogy Isten törvénye nélkül akarják élni az életüket. A másik nagyon fontos dolog, hogy a Krisztusban maradó bűnös az Isten akaratával ellentétes cselekedeteit mindig bűnbánattal vitte oda Isten elé. Tehát ez a két szempont. Amikor én a bűnt elkövetem, akkor erőtelenségből teszem ezt, de le akarom győzni, meg akarok szabadulni, vagy törvény nélkül akarok élni, és ezért követem el a bűnt, ez az egyik szempont. A másik szempont pedig, hogy amikor elkövettem, akkor kész vagyok-e bűnbánattal az Isten elé jönni. Ez a Krisztusban maradásnak két nagyon fontos pillére. Az ítélkezés tehát elsősorban azt vizsgálja velünk kapcsolatban, hogy megmaradtunk-e Krisztusban. Ebben a kiváltságos állapotban, vagy nem. Ha igen, akkor Jézus parancsára minden bűnt és álnokságot eltörölnek. Ugye Józsua esetében azt mondja az Úr, vegyétek le róla a szennyes ruhát. Mindent, ami a korábbi életemet terhelte, azért, hogy az ítéletben kizárólag az ünnepi ruhába, Krisztus igazságába öltözötten állhassak és jelenhessek meg. Ez a körülmény, testvéreim, azt jelenti, és talán ez a mai témának a csúcspontja, hogy a bűnös neve alatt ténylegesen nem az én cselekedeteimet fogja megítélni az Isten, hanem azt, hogy helyettem Jézus milyen életet élt, és milyenek az ő cselekedetei. Igaz ugyan, hogy minden embernek meg kell jelenni Krisztus ítélő szék előtt, az Isten ítélő szék előtt. Mindenkinek a cselekedeteit megvizsgálják. Akár titkos, akár nem. Akár jó az, akár nem. De ha én Jézus Krisztust elfogadtam személyes megváltónak, akkor ez egy olyan helyzetet terem számomra, hogy már nem az én cselekedeteimben fogok odaállni az Isten ítélő székébe. Az én cselekedeteimért Jézus Krisztus meghalt. Mi helyet cseréltünk. Ővele úgy bántak, ahogy velem kellett volna, hogy bánjanak. Azért, hogy velem is úgy bánjanak, ahogy ővele kellett volna bánni. Így tulajdonítja nekem az ő bűntelen életét. Meg lesz vizsgálva az én cselekedetem, de most már az a cselekedetem, amit nekem tulajdonított Isten, amiben én felöltözhettem, ami engem most már jellemez, amiben megállhatok az Isten ítélő szék előtt. Jézus a királyi mennyegzőről szóló példázatában mondja el még ennek a lényegét, amikor mennyegzőre megjelennek a vendégek, és mielőtt a mennyegzői helyre beléphetnének, mindenki egy mennyegzői ruhát, egy ünnepi ruhát kap, amit fel kell venni, és csak úgy léphet be a mennyegzőre. És mielőtt a belépés megtörténne, a király kijön, hogy megtekintse a vendégeket. És van egy ember, akinek nincs mennyegzői ruhája. Ő a saját ruhájába állott. És azt mondja az Úr, te hogy kerültél ide? És miért nincs rajtad mennyegzői ruha? És mit mond ez az ember? Ő se tud mondani semmit. Ahogy Józsua nem tud mondani semmit a vádoló előtt, ugyanúgy a bűnösök sem tudnak az Isten ítéletével szembe mondani semmit a mentségükre. Nincs mentség rá. Ugyanis fel van kínálva mindenki számára Krisztus igazsága, Krisztus bűntelen élete. És ezt én vagy elfogadom a felkínált kegyelmet, vagy nem fogadom el. Vagy felöltözök benne, engedem, hogy Isten felöltöztessen, és levegye rólam az én álnokságomat, a régi ruhámat, a bűnös életemet, és felöltözzem Krisztus igazságába, az ő bűntelen életében. Így állhatok én meg az Isten ítéletében. És amikor ebbe a ruhába, Krisztus bűntelen életébe jelenek meg az ítéletben, na erre mondja János, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Semmi félelem nincs az ítélet napjától. Mert nem a saját igazságomban állok ott, nem a saját cselekedeteimben, hanem Jézus Krisztus bűntelen életében. Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, de van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. A Jóisten segítsen arra testvéreim bennünket, hogy amikor a mi nevünkre kerül a sor, amikor nekünk kell megállni Isten ítéletében, akkor mi is így állhassunk meg. És már most ezzel a reménységgel élhessük az életünket, hogy bizodalmunk van ehhez az ítélethez, és nincs bennünk félelem. És ez csak azon múlik, hogy én valóban elfogadtam-e személyes megváltomnak Jézus Krisztust. Segítsen az Úr, hogy ez mindannyiunk életében így legyen.